De egy vége láthatatlan folyamatban látjuk a fordulatokat. Ami most történik, az szerintem egyetem a finálé, de egy elég drámai epizód, és ebből a szempontból erőset húzott a bizottság, várhatóan decemberben erőset fog húzni a tanács, tehát ez egy nagyon fontos epizódokat látunk a szappanoperában, de a szappanoperának sose lesz vége.
Szerdán az Európai Bizottság nagyon fontos döntést hozott. Azt javasolta az Európai Tanácsnak, hogy fagyasszanak be 3000 milliárd forint uniós forrást, ami Magyarországnak járna. Ugyanakkor azt is javasolta a bizottság, hogy egy másik kalapból meg küldjenek el Budapestre eddig szintén visszatartott milliárdokat. A magyar kormány és az EU konfliktusa már annyira elburjánzott, annyi különböző szálon fut, amelyek aztán össze is kuszálódnak egymással, hogy ezt már tényleg nehezebb követni, mint a trónok harcát. Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója, és a Newsroom mai adásában a 444 podcast univerzumának szinergiáit kihasználva megkértem Magyari Pétert, az Országház podcast műsorvezetőjét, hogy beszéljük át ezt az egész EU és magyar kormány konfliktusa kérdést, mert hogyha valaki átlátja ezt a helyzetet, akkor az ő. Szia, Péter!
Szia!
Szedjük szét ezeket a különböző szálakat, te ugye írtál még a múlt héten egy cikket, aminek az volt a címe, hogy háromágú villával döfködik a magyar kormányt, vagy valami hasonló. El tudod mondani, hogy mi ez a háromág, és ezek közül most melyikkel döfték meg a kormányt szerdán?
Igen, tehát párhuzamosan három, mondjuk azt, hogy nagy átfogó eljárás folyik Magyarország ellen jogállamisági ügyekben. Vagy jogállamisághoz köthető ügyekben leginkább így lehetne fogalmazni. Az első és legrégebb óta menő az az úgynevezett hetedik cikkely szerinti eljárás, amit az Európai Parlament kezdeményezett 2018-ban az úgynevezett Sargentini jelentés elfogadásával. Ennek az a lényege, hogy kimondja az Európai Parlament, hogy Magyarországon rendszer szintű fenyegetettség alatt van a jogállamiság, és ezért elindított egy olyan alapvetően politikai eljárást, aminek az lehet a vége, hogy felfüggesztik a magyar kormány szavazati jogát az Európai Tanácsban. Ez lényegében a kizárást jelenteni az EU-ból, és nagyon sokáig ez volt az egyetlen jogállamisággal összefüggő eljárásrend az egész Európai Unióban, amit ilyen nukleáris megoldásnak vagy atombombának neveztek a EU szakzsargonban, azért, mert annyira brutális következménye van. Ezt igazából arra találták ki, hogyha egy tagállamban mondjuk puccs történne, vagy nagyon látványosan elcsalnák a választást. Nem is tud vele mit kezdeni egyébként az Európai Unió. Ennek az eljárásnak az lett a következménye, hogy a tanácsban körülbelül fél évente, a COVID idején még ritkábban összeülnek az EU ügyekért felelős miniszterek, ez az úgynevezett általános ügyek tanácsa, itt Magyarországot Varga Judit igazságügyi miniszter szokta képviselni, és zárt ajtók mögött eszmecserét folytatnak a magyar jogállamiság helyzetéről, ami azt jelenti, hogy kérdéseket tesznek fel Varga Juditnak, meg aggodalmakat fejeznek ki, és itt ennek elben az lenne a célja, hogy egy idő után a tagállamok eldöntsék. Minden probléma megoldódott Magyarországon, és le lehet zárni ezt az eljárást következmények nélkül, vagy pedig megállapítják, hogy ezek tényleg annyira súlyos problémák, hogy egy újabb szintre viszik az eljárást, és kezdeményezik a büntetés kiszabását, ami egyébként még szintén nagyon bonyolult, nagyon hosszú ideig tart, van benne egy például egy kötelező féléves várakozási időszak, ami alatt a magyar kormány még teljesíthetne mindenféle feltételeket, és a végén egyhangú szavazás jön, tehát csak akkor lehet kizárni egy tagállamot a tanácsból, hogyha az összes többi ezt megszavazza, és a lengyel kormány már jó régen megmondta, hogy ezt soha nem fogja megszavazni, és közben a lengyelek ellen is van egy ugyanilyen eljárás, még régebben, az 2017 óta tart, és mi meg a Orbán kormány meg a lengyelnek ígérte meg, hogy nem fogjuk megszavazni, és az egésznek nincsen olyan szempontból éles tétje, hogy ebből lehet büntetés. De ez azért folyamatosan napirenden van, és nem bírják lezárni az ügyet. Most a cseh elnökség most pont a legutóbbi tanácsülésen hozta ezt napirendre, és hát valószínűleg folytatódni fog ez a következő fél évben is.
És akkor ez nem az, amiről most szerdán szó volt?
Nem, ez már itt ebben az ügyben már teljesen a tanács tér felén pattog a labda, meg itt ők az illetékesek. Olyan szempontból viszont összefügg, hogy az itt megfogalmazódott különböző kritikák, meg az állandóan frissített különböző jelentések, megállapítások a magyar helyzetről, azok beszivárognak a többi hasonló eljárásokba, tehát az érvrendszerhez, meg az egész hangulathoz ez hozzátesz. Ez egy alapdinamika, ami már nagyon régóta tart, és azt jelzi, és azt bizonyítja, hogy valami baj van Magyarországon. Erre jött rá, kezdjük az RRF-fel. Az RRF az az úgynevezett helyreállítási alap, amit eredetileg arra találtak ki, hogy legyen egy hatalmas nagy pénzhegy, amiből a tagállamok lehívhatnak visszanemtérítendő támogatást is, meg hitelt is, hogy a járvány miatt elszenvedett 2020-as recessziót kompenzálják. Azóta már kiderült, hogy van nagyobb is Európában a gazdasággal, energia problémák, infláció, tehát továbbra is itt van ez a recessziós fenyegetés, és emiatt most már más célokra kezdik el költeni ezt a pénzt. Lényeg az, hogy van egy óriási pénzhegy, amit hitelként vett fel az Európai Bizottság. Egyébként az EU történetében először fordult ilyen elő, hogy a bizottság vett fel hitelt, és erre a pénzre vannak ilyen pántlikázott kisebb hegyek, mert a pántlikán rajta van, hogy ez melyik országnak jár. Csak hogy ez nem lehet automatikusan hozzáférni. Van több beugró. Az első beugró az rögtön az, hogy a tagállamoknak készíteniük kell egy pénzköltési tervet, hogy ezt a saját részükre lehívható pénzmennyiséget mire és hogyan akarják elkölteni, és ennek a tervnek eleve voltak feltételei, hogy legalább 37%-ot klímavédelemmel összefüggő dolgokra kell költeni. Szigetelés, zöld energia, bármi, amit el tudnak adni, mint ilyen cél. Akkor van benne egy olyan cél, hogy mennyit kell digitalizáció fejlesztésre költeni. Például, hogy egyes állami szolgáltatások elérhetőek legyenek online, és ne kelljen bemenni a hivatalba, itt ilyen célokra lehet. És szerepelhet egy olyan cél is, hogy a minden évben minden ország kap évek óta egy úgynevezett országspecifikus ajánlást. Ezt a bizottság fogalmazza meg, de a tanács szavazza meg, és ez egy ilyen, hát ezt és ezt kéne csinálnod a következő évben, kedves kormány típusú ötlet halom, amit ha egy eurózónán kívüli tagállam nem fogad meg, annak eddig nem volt következménye. Úgyhogy a magyar kormány rendszerint az itt foglalt állásokra azt mondta, hogy ezzel mi nem értünk egyet, ez a filozófiánkkal szembe megy. Itt például rendszeresen jött az, hogy amikor voltak a jó évek, mondjuk 13 és 19 között lehet azt mondani, hogy nagyon jó gazdasági évek voltak, akkor mindig írták ebbe az ajánlásba, hogy hát most kéne takarékoskodni és visszafogni az állami költéseket, és akkor mindig azt mondták a magyar kormány, hogy nem, éppen, hogy most kell durván megnyomni, mert most lehet.
Ez a kanyarban előzni, ahogy a kormány szerette mondani egy időben.
Így van, igen. Csak hogy úgy sikerült elfogadni ehhez a RRF pénzhez való hozzáférésről szóló rendeletet, hogy itt viszont feltétel az, hogy a pénzköltési terv megfeleljen az ajánlásokban lévő javaslatok nagy részének. Vagy legyenek olyan pontjai a pénzköltésnek, ami kifejezetten azért van, hogy egyes ajánlások megvalósuljanak. Szóval a magyar kormány 2021. május 11-én leadta a saját tervét, nézegetett a bizottság, és azt mondta, hogy hát itt ezek az országspecifikus ajánlásoknak megfelelő lépések nem elég hangsúlyosak benne. Kevés pénz megy el olyan célokra, amit ezekben az ajánlásokban megfogalmaztak, úgyhogy a tervet nem javasolta jóváhagyásra a tanácsnak. És itt jön be a jogállamisági dolog, mert az egyik ilyen probléma többek között az volt a bizottság szerint, hogy például a közbeszerzési intézmények azok nagyon gyengén működnek, szabályozás nagyon béna, rakjuk bele a tervbe, hogy itt reformokat eszközlünk, és erre költjük a pénz egy részét. Ez volt például az egyik ilyen a dolgokkal összefüggő rész. És akkor jön a villa harmadik ága. Még annyit itt megjegyeznék, hogy a szerdai bizottsági döntés közül az egyik nagyon fontos az volt, hogy átengedte az azóta újraírt, frissített magyar tervet. Azt javasolta a tanácsnak, hogy fogadja el a tervet. Ez azért volt nagyon fontos, mert a Magyarországnak járó pénzhalomnak egy igen jelentős része örökre elveszett volna, hogyha a terv ebben a 2022-es naptári évben nincsen jóváhagyva. Ezt a pénzt egyébként 2026 végéig el is kell költeni, és jóváhagyott terv nélkül ugrik. Úgyhogy most csak annyi történik, hogy a újraírt magyar tervet jóváhagyják, de hogy ebből következik-e kifizetés is, az egyáltalán garantált, erről majd még később biztos beszélünk. És akkor a villa harmadik hegye, amivel piszkálva van Magyarország, az pedig az úgynevezett feltételességi mechanizmus.
Leánykori nevén ez volt a jogállamisági mechanizmus.
Így van. Ez egy olyan még 2013-ra visszanyúló ötlet, hogy az az ország, ahol baj van a jogállamisággal, az ne kapjon annyi EU-s támogatást, mint egyébként kaphatna. Tehát, hogy pénzmegvonással vegyük rá a rendetlenkedőket. És ez annak idején, 2013-ban kifejezetten az Orbán kormánnyal szemben találta ki eredetileg egyébként 4 külügyminiszter, az akkori német, holland, dán és svéd külügyminiszterek, akik egy közös levélben kezdeményezték egy ilyen szabályelfogadását. Csak az a baj ezekkel a szabályokkal, hogy itt minden tagállamnak vétójoga van. Úgyhogy nagyon lassan elkészült a bizottságnál ehhez a jogszabály, de már 2018-ban mondta az Orbán Viktor, hogy ő meg fogja vétózni a következő 7 éves költségvetést, hogyha ezt belerakják. És a lengyel kormány is így volt addigra ezzel. Úgyhogy telt múlt az idő, és nem történt semmi ezzel a szabályozással, mert lehetett tudni, hogy úgyse fogják elfogadni. Csak hogy 2020-ban egy nagyon hosszúra nyúlt, 4 éjszakán és 5 napon át tartó EU csúcson kitalálták, hogy mindenképpen el kell fogadni ezt a helyreállítási alapot, ami ugye az előző témánk volt, és akkor azt mondták a nettó befizető országok, azok közül is legélesebben a kisebbek, az úgynevezett fukar csoport fogalmazott, ebben Ausztria, Hollandia, Dánia, Finnország, Svédország van benne. Ők azok, akik nagyon komoly nettó befizetők a saját méretükhöz képest, és mindig igyekeznek visszafogni ezeket a közösbe befizetendő összegeket, és mindig kérni valamit cserébe, hogy egy újabb, úgymond áldozatot vállalnak a szegényebb európai országok megsegítéséért. És hát itt az volt a feltételük, hogy akkor oké, legyen RRF pénzhalom, de legyen mechanizmus is, hogy valami módon ellenőrizhető legyen, hogy mi történik ezzel a pénzzel. Itt ugye az előbb mondtuk, hogy ezt a pénzhalmot, ezt a bizottság hitelből állította elő, viszont ezt a hitelt egyszer majd vissza kell fizetni. És ezt úgy fogják visszafizetni, hogy beépítik a rendes éves EU-s tagdíjba, tehát azok az országok, amelyek nettó befizetők, azok fogják a nagy részét ennek törleszteni majd. Nagyon sokáig egyébként, ez a 40-es, 50-es, 60-as évekig el fog húzódni. Szóval egymást zsarolgatták éjszakákon át, és akkor az lett a vége, hogy oké, lesz mechanizmus is, lesz helyreállítási alap is, de a részletszabályokat azokat elkenték, hogy ezt majd megoldják a diplomaták meg a szakértők. Nagyon kemény viták következtek a következő fél évben, hogy ez hogy nézzen ki. A lényeg az, hogy vétófenyegetések is voltak magyar részről, lengyel részről. A lényeg az, hogy az eredeti javaslatot sikerült a magyaroknak és a lengyeleknek kicsit tompítatniuk. Ezért is lett jogállamisági helyett feltételességi mechanizmus a végleges neve, mert innentől kezdve ez arról szólt, hogy csak az olyan esetekben lehet pénzmegvonással büntetni egy tagállamot, ha a jogállamisági problémák konkrétan és kimutathatóan EU-s pénzek elvesztését fenyegetik. Viszont itt a fenyegetik szó maradt a jogszabályban, ami azt jelenti, hogy bizonyos értelmezések szerint azt jelenti, hogy ha például valahol gyenge az igazságügyi rendszer, mert mondjuk a bíróságok politikai befolyás alatt állnak, akkor abból már levezethető a pénzvesztés fenyegetettsége, mert akkor nem derítik fel jól a korrupt ügyeket, és nem ítélik el mondjuk a korrupt politikusokat. Vagy megvan ennek a kockázata. Tehát azért ez egy tágított akármi, és akkor tovább húzódott egyébként az idő, mert az Orbán és a Morawiecki azt mondták a 2020 decemberi csúcson, hogy csak akkor nem vétózunk, hogyha előtte az EU bíróságához fordulhatunk, megkérdezve, hogy ez a jogszabály egyébként nem megy szembe az EU-s joggal. És kaptak egy elég nagy haladékot az egész rendszer bevezetése előtt, ami egy politikai megállapodásnak volt köszönhető, mert egyébként hivatalosan 2021. január 1-én hatályba lépett a mechanizmus elindításának lehetősége, tehát onnantól kezdve lehetett volna használni ezt az eszközt, hiába vizsgálja a bíróság, ennek nem lett volna halasztó hatája, de akkor a tanácsban erről konszenzus történt, és a tanács az rárakta a pórászt a bizottságra ezen keresztül, ami miatt a parlament egyébként nagyon ideges lett, és beperelte a bizottságot az EU bírósága előtt, hogy miért nem indítja el a mechanizmust. Tehát itt egy egész 21-ben ez a háttérben egy folyamatosan bugyogó és fortyogó akármi volt. Aztán 2022. februárral jutottunk el oda, hogy a bíróság megállapította, hogy ez a mechanizmus alkalmazható, nem megy szembe az EU joggal, és akkor még mindig várt a bizottság, megvárta a magyar választást. Itt ugye a háttérben az a pletyka járja, hogy Ursula von der Leyennek szüksége volt többek között Orbán Viktor szavazatára, amikor ő 2019-ben bizottsági elnök lett. És jött egyel az Orbánnak. És azzal egyenlítette ki állítólag a számlát, ez ugye hivatalosan soha senki nem erősítette meg, de én német politikustól is hallottam, hogy ő azt gondolja, hogy ez történt. Szóval az egyenlítette ki a számlát, hogy megvárta a 22-es magyar választást, hogy ne legyen kampánytéma a korrupció miatti pénzvesztés. És a magyar választás másnapján, áprilisban a Ursula von der Leyen kiállt, és azt mondta, hogy megindítjuk Magyarország ellen ezt a mechanizmust, és ez az első alkalom, hogy ezt használják, és eddig Magyarországon kívül más ország ellen nem is indították el. Ebből a mechanizmus elindításából következett az, hogy levelezett a kormány a bizottsággal, ez ugyanolyan levelezéssel indul, mint egy bármilyen kötelezettségszegési eljárás, amikor ugye konkrét törvények ügyében megy a vita a bizottság és a kormányok, illetve parlamentek között, és szeptember közepére megállapította a bizottság, hogy bizony olyan szintű problémák vannak Magyarországon, hogy azt javasolják, hogy körülbelül 3000 milliárd forintnyi, ez 7,5 milliárd eurónyi fejlesztési támogatást ne adjon oda egyelőre az EU Magyarországnak. Ez pénzbefagyasztást jelent, és ez nem az a helyreállítási alappénz, amiről az előbb szó volt, hanem ez az a pénz, amit Magyarországon legtöbbször EU-s pénzeknek szoktunk nevezni, és jellemzően pályázati úton osztja ki a kormány 7 éves ciklusokban, és ez a 2021-27-es ciklus pénzeinek egy részét érinteni.
Csak hogy a nagyságrendeket lássuk, ez így az össz EU-s forrásnak, amit Magyarország kapna ebben az időszakban, ez mekkora része? Ez a 3000 milliárd forint.
Ezt azért nehéz megmondani, mert akkor például a mezőgazdasági támogatásokat ide számoljuk-e, amik semmilyen veszélybe sincsenek, mert azt lényegében egy automatikus rendszer szerint osztják. De ha mondjuk csak a fejlesztési pénzeket nézzük, akkor ez a 22-23 milliárd euróból 7,5 milliárd euró. Ez egy viszonylag nagy tétel. Körülbelül a harmada annak a pénznek, ami 7 év alatt járna magyarországi fejlesztésekre.
És akkor ugye ott tartottunk ebben a történetben, hogy szeptemberre a bizottság mondta, hogy itt komoly gondok vannak, de ehhez képest nagyon úgy tűnt, vagy az volt a hangulat, hogy a kormány, hogy mondjam, nyitott a bizottság javaslataira, ugye be is jelentették ezekről, hogy fogunk beszélni nyilván, hogy 17 új törvényt hoznak, meg ugye létrejött az integritás, hatóság, meg különböző korrupcióellenes, meg ilyen jogállamiságot segítő mechanizmusokat elfogadott, vagy majd el fog fogadni a magyar parlament, és mindenki azt gondolta, vagy nagyon úgy tűnt, hogy meg mindenki azt kommunikálta, hogy ó, itt biztos lesz megállapodás. Mi történt? Mi romlott el? Kicsit olyan, mintha így az utolsó pillanatban romlott volna el valami. Mi történt, ami ugye oda vezetett, hogy szerdán, tegnap, ugye most csütörtök van, december 1-e, mire ez megjelenik, addig valószínűleg másodika lesz, de hogy így szerdán a bizottság ezt jelentette be.
Hát ez egy nagyon érdekes, és valójában még megfejtendő kérdés, hogy mi történt. Tehát amikor szeptemberben előjött ezzel a befagyasztásos javaslatával a bizottság, akkor utána gyorsan megállapodott a magyar kormánnyal, sőt, még a bejelentés előtt megállapodott a magyar kormánnyal, hogy megtörténik 17 ügyben ezek az új törvényeknek és intézményeknek az elfogadása, és ha ez jól sikerül, akkor elengedhetik a büntetést, és kiengedhetik a mechanizmus alól Magyarországot. És éltanulóként a magyar kormány tényleg készítette ezeket a törvényeket, átnyomta a parlamenten nagyon gyorsan. Nagyon-nagyon régóta nem fordult elő ilyen, hogy külső nyomásra ennyire alámenjen az igényeknek a magyar politika.
Hát meg lényegében ugye az Orbáni kormányzásnak 2010 óta az volt a lényege, hogy ezt bárki akar mondani valamit, IMF, EU, Amerikai Egyesült Államok, azt nem lehet, mert ez egy szuverén ország.
Igen, 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 és ezt úgy próbálták meg kimozogni, hogy azt mondták, hogy hát ezek a szabályok nem változtatnak érdemben semmit, csak ablakot nyitnak nagyobb átláthatósággal arra az egyébként is tiszta szobára, ami a magyar pénzköltési rendszernek a helye. De akármi is volt a szöveg, ez azért tényleg egy nagyon komoly engedmény volt, politikai szinten mindenképpen. És akkor erre mondta azt most szerdán a bizottság, hogy nem sikerült jól. Maradtak még megoldatlan ügyek, úgyhogy fenntartják a szeptemberi befagyasztós javaslatot, és ezt most át is küldték a tanácsnak, hogy akkor ezt fogadja el. És ugye, ahogy egy névtelenséget kérő bizottsági forrás fogalmazott, ezt úgy adták elő, hogy persze nagyon sok mindent csinált a magyar kormány, amit ők értékelnek, de ha egy hajón csak kevés luk marad, amin korábban sok luk volt, az ugyanúgy el fog süllyedni, tehát nem tudják méltányolni azt, hogy hány intézkedés történt, ha azok közül van több is, amelyikkel elégedetlenek maradtak, az épp úgy veszélyezteti a EU-s pénzek eltűnését. Mi történhetett? Mert tényleg nagyon sokáig az volt a kommunikáció, és az volt a szivárogtatás, hogy elég lesz az, amit a magyar kormány csinál. Elképzelhető, hogy a végén a magyar jogszabályok között tényleg volt néhány olyan, ami nem úgy nézett ki, mint ahogy abban előzetesen megállapodtak. Vagy félreértették egymást, vagy egy kicsit csaltunk. De biztos vagyok benne, hogy nagyon számított az is, hogy megnőtt a politikai nyomás a bizottságon, hogy ne engedje el a magyarokat. Egyrészt az Európai Parlament az nagyon bekeményített. Egymás után tartottak sajtótájékoztatókat, és fogadtak el egyébként határozatokat arról, hogy ők követelik, hogy a bizottság legyen szigorú, és ők saját hatáskörben azt is megállapították, hogy a 17 vállalásból legalább 14 teljesen béna lett, és az egész nem változtat semmit érdemben a magyar helyzeten. Parlamentnek úgy nem osztottak lapot ebben a sztoriban, hogy ők nincsenek döntési helyzetben. Viszont a politikai állásfoglalásuk azért számít, mert igaz ugyan, hogy a konkrét történetben ők nem tudnak jogerővel fellépni, de magát a bizottságot cakumpak megbuktathatják. És ezzel fenyegetőztek is. Akkor leváltjuk a Ursula von der Leyent, megvénítjük az egész EU-s intézményrendszert. Ez egy komoly fenyegetés volt, és ennél is talán több, jobban számít az, hogy itt azért az európai országokban kormányon lévő pártok, meg a nagy európai pártok elsöprő többsége mondta azt, hogy nem lehet odaadni a pénzt az Orbánnak. Annyira súlyos. Tehát itt a CDU-tól a francia kormánypártig, a három német kormánypártig, ezek itt együtt szavazott szinte a teljes európai elit. És közben a konkrét kormányok felől is jött a nyomás a bizottság felé, több ország levelet írt a bizottságnak, hogy legyen nagyon szigorú. Ez diplomáciai virágnyelven azt jelenti, hogy ne engedd ki a mechanizmus alól. Most elkaptuk, most bajban van. És egyébként tényleg bajban van a magyar kormány. Nagyon kell neki a deviza. Pont a kötvények kibocsátásánál tartunk. Az MVM is Kínából vett fel hitelt két hete. És közben két parlament, nemzeti parlament, a német és a holland szintén határozottban szólította fel a saját kormányát, hogy legyen nagyon kemény a magyarokkal szemben. És mindezekből eljött az a hangulat, hogy szerintem az egész elmúlt tizenvalahány éves vita óta először előállt az a helyzet, hogy a bizottság magabiztosan gondolhatta azt, hogy a tanácsban meg lesz a minősített többség a büntetésre. Ahhoz, hogy a most szerdai bizottsági javaslatok átmenjenek a tanácson, ahhoz ott minősített többség megerősítésére van szükség. Egyébként ezt is az Orbánék sírták ki még 2020-ban, mert az eredeti javaslat az úgy nézett ki, hogy a minősített többséggel a bizottsági javaslat ellen kelljen szavazni. Tehát a bizottság azt mondja, hogy legyen bünti, akkor az lesz bünti, kivéve, hogyha minősített többség azt mondja, hogy ne legyen. Ehelyett a dolog megfordult, és az lett a szabály, hogyha a bizottság azt mondja, hogy legyen bünti, csak akkor lesz bünti, a minősített többség ezt megerősíti, hogy igen, legyen. És ez azért kockázat volt. Kockázat volt a bizottságnak, az hatalmas arcvesztés lett volna, hogyha büntetés javasol, és aztán a tagállamokban nincs meg ezt támogató többség. Mostanra kialakult az a helyzet, leginkább egyébként az Orbánék orosz barát politikája miatt, hogy simán meg lesz. Úgyhogy bátran be lehetett ezt a javaslatot nyújtani.
Mármint, hogy te is azt gondolod, meg ez a konszenzus, hogy ez simán meg lesz.
Navracsics Tibor is ezt gondolja. Uh-huh. Múlt héten az ezzel kapcsolatos kérdésre szó szerint úgy fogalmazott, hogy a bizottságnak többsége van a tanácsban.
Uh-huh. Ugye, hogy mondtad, hogy most mindenki azt érzi, hogy most elkaptuk a magyar kormányt, az Orbán kormányt. Mekkora mozgástere marad a magyar kormánynak itt politikát csinálni, meg így kimozogni ebből a helyzetből, mert ugye tényleg mindenki arra számított, hogy meg lesznek ezek a pénzek, ami ugye nagyon fontos, és erről csak nyilván ilyen spekulatív dolgokat tudunk mondani, de hogy ugye az idézőjelben vett piacok is arra számítottak, hogy meg lesz ez az egész, tehát hogyha leszavazzák azt, hogy Magyarországot kiengedjék a mechanizmusból, akkor borzasztó gazdasági következményei is lehetnek, borzasztó politikai következményei is lehetnek, és ott áll az egésznek a közepén Orbán Viktor. Merre tud mozogni, mit tud csinálni, milyen stratégiák vannak előtte?
Ha az ember politikailag érzékeny, és így figyeli a folyamatokat, akkor iszonyú frusztráló, hogy az EU-s eljárások és döntések végső soron mindig az időhúzásról szólnak. Ha viszont mondjuk Európa hosszú távú stabilitását nézi valaki, mint legfontosabb szempont, akkor ez tulajdonképpen üdvözlendő. Hogy kenyértörésig lehetőség szerint soha senki nem akar elvinni semmit. Britek a kilépést elvitték, de az egy nagyon súlyos rendszerhiba volt, és általában nem így működik az EU. Tehát ami mostani helyzet, az egyrészt tényleg példátlan és nagyon súlyos, másrészt mindig ott vannak a kiskapuk, amiket mindig beépítenek, megmutatnak, körberajzolnak, kivágnak, amin keresztül mindent ki lehet még mozogni. Mindenhonnan egy kicsit vissza lehet jönni, semmi sem úgy néz ki, hogy elvágólag történjen, és de hogy szintén egy bizottsági forrás fogalmazott nekem, nem akarjuk bedönteni Magyarországot. Vagyis azt jelenti, hogy a magyar kormánynak maradt mozgástere, és a bizottság is ezt az egész rendszert úgy építette föl, és úgy bástyázza most magát körbe mindenféle egyéb dolgokkal, hogy itt egy folyamatosan meglegyen a lehetősége, hogy újabb és újabb dolgokat kényszerítsen rá a magyar kormányra, újabb és újabb szabályok elfogadására, intézmények működtetésére, miközben ez az kell, hogy folyamatosan meglegyen a lehetősége arra, hogy a pénzhez így vagy úgy előbb-utóbb valahogy hozzájusson a magyar oldal. Bőven van mozgástere a magyar kormánynak, és egyébként hivatalosan azt is mondja a magyar kormány, hogy mi mindent meg fogunk csinálni.
De a mozgástér, ami maradt, az az, hogy azt mondja, hogy tanár úr, kérem, adjon még egy kis haladékot, és megcsinálom jobban ezt a feladatot.
Szó szerint. Igen. Szó szerint, ráadásul...
De ez olyan, hogy mondjam, hogy mozgástérnek viszonylag szűk, mert mint hogy így akkor ez azt jelenti, hogy az Orbán kormánynak, ami azért szeret mérlegelni opciókat, lényegében most egy út maradt nyitva, az, hogy elnézést kérjen, és visszamenjen dolgozni ezeken a, és megcsinálja rendesen a leckét. Más nem nagyon maradt.
Válasszuk szét a két ügyet. Van ugye a helyreállítási pénz. Ott ugye ezt a pénzt nem vette el a bizottság, elvehette volna, mondhatta volna azt, hogy nem javasolja a magyar tervet jóváhagyásra, és akkor elúszik rengeteg potenciálisan felvehető pénzünk. Cserébe itt nagyon konkrét teljesítéseket kell csinálni a magyar kormánynak, amiknek az első körét már csont nélkül meg is ígérte a magyar kormány. Itt az igazságügyi rendszerben legalább 4 nagyon fontos változtatást ígértünk márciusig.
De ezek most más dolgok, mint az a 17 törvénycsomag, amit meg a ilyen normál uniós forrásokért ígértünk.
Igen. De mégsem. Tehát azért mégsem, mert a helyreállítási alaphoz való hozzáférésnek annak tényleg nagyon konkrét feltételei vannak, amit nem tud más csinálni a magyar kormány, mint teljesít. Ezek a szuper mérföldkövekre és mérföldkövekre oszlanak, és ezekbe a kötelezően teljesítendő mérföldkövekbe beépítették ezt a 17-et is. Tehát a 17 ügy, az 2 egymással párhuzamosan futó sztoriban is szerepel, mint egy meg van duplázva. Tehát, ha kell a helyreállítási alap, akkor ott tényleg nincs más, mint hogy tisztelgünk, és azt mondjuk, hogy oké, ezt is megcsináljuk, ezt is. A másik ügy, a befagyasztós ügy, az már ennél egy kicsit bonyolultabb. Ott nincsenek nagyon durva határidők, ott bármikor mondhatja azt a magyar kormány, hogy én úgy érzem, készen vagyok, megoldottam mindent, nézzétek meg, oké-e. És ráadásul ott az egész büntetés feloldásában továbbra is kulcs szerepe lesz a tanácsnak, tehát a többi országnak. A másik ügyben, hogy teljesülnek-e a mérföldkövek és a helyreállítási alapfeltételei, ott a bizottság van döntési helyzetben. Most én azt gondolom, hogy a tanácsban kellő diplomáciai manőverekkel inkább van még mozgástere az Orbán kormánynak, és itt jön elő a nagy zsarolós kérdés, hogy itt valóban az történik-e, hogy az Orbán kormány zsarolja a többieket az Ukrajnának nyújtandó hitellel, a globális minimumadóval, a finn és a svéd NATO csatlakozással, a 9. körű szankciók megszavazásával, vagy akármivel, vagy pedig azért sófolja fel annyira ezeknek a szavazatoknak az árát, hogy majd beadja a derekát az ügyeknek legalább egy részébe, és akkor ezzel jó pontot próbál szerezni. Egyáltalán, tehát itt az összes ilyen diplomáciai mozgás ezért értékelődik fel. A lényeg az, hogy befagyasztott pénzek ügyében sokkal inkább van mód tárgyalni, ügyeskedni, diplomáciai térre vinni a dolgot, más témákkal összekapcsolni, mint a helyreállítási pénz ügyében.
Azt hiszem, nem mondtuk el, de azt el tudjuk mondani, hogy a helyreállítási alapból ez mekkora összeg, ami itt most kockán forog?
Körülbelül olyan bő 2000 milliárd forintnyi visszanemtérítendő támogatásról, és ennél is több nagyon kedvezményes hitelről beszélünk. A hitelről pedig azért beszélünk nagyon feltételes módban, mert azt még nem kérte a magyar kormány, viszont ebben az ügyben 23. augusztusig ráér nyilatkoznia.
Így beszélgettünk az Orbán kormány mozgásteréről. Ez egy elég spekulatív kérdés, de neked mi a véleményed, hogy mennyire lehet ennek az egésznek egy olyan hatása, hogy az amúgy is azért egyre radikálisabban jobbra tolódó, meg nem tudom, az EU-ból is talán egyre inkább kifele kacsingató Orbán kormányt még jobban kifele löki. Tehát, hogy nem az lesz a reakció, hogy jó, megcsináljuk, amit kell, mind barátok vagyunk, ezért legyen béke, hanem a népet már amúgy is nagyon az EU ellen, meg a szankciók ellen, meg Brüsszel ellen hangoló Orbán kormány még jobban EU ellen fordul. és még radikálisabb, meg szélsőségesebb lesz.
Politikai kommunikációban bármit el tudok képzelni. Elég csak arra gondolnunk, hogy akkor egy távolabbi példával éljek, hogy 2015-ben az akkori görög kormánypárt az olyan plakátokat tett ki, amely a korabeli német pénzügyminisztert ábrázolta vámpír képében, és az volt rejtve a plakátra, hogy a véredet akarja. Ehhez képest az Állítsuk meg Brüsszelt még csak nem is volt annyira kemény.
Igen, ez ebben a perspektívában barátságos.
Ugye? És a görögök egyébként utána alámentek minden EU-s feltételnek, és azóta is tagjai az Európai Uniónak. De én azt gondolom, hogy a legsúlyosabb politikai kommunikáció is jöhet még, de én úgy tippelném, és remélem, ezt nem csak a reménykedés mondja belőlem, hogy egy magyar kilépés az komolyan nem merülhet fel. És nem csak azért, mert potenciális pénzeket lehet még bőven sok-sok évig leszedni az euróról, hanem azért is, mert az egész magyar gazdaság az EU tagságra épít. Magyarország méretéhez képest nagyon komoly exportáló ország, leginkább EU-s irányba exportál. A teljes magyar ipar arra épül, hogy benne vagyunk a közös piacban, nincsenek vámok. Azért hoznak ide német autógyártók gyárakat, mert itt el lehet ügyesen számolni azt is, hogy könyvelés technikailag mi készül itt, és vámmentesen lehet mozgatni ide-oda az alkatrészeket. A magyar mezőgazdaság alapvetően függ terület alapú és egyéb automatikusan járó EU-s támogatásoktól, tehát az egész magyar gazdasági rendszer omlana össze nagyon gyorsan, semmi értelme egy kilépést komolyan megfontolni. Ezzel együtt őrületes vitákra lehet szerintem még a jövő évben számítani, és én el tudom képzelni, hogy a mostani egyelőre feltűnően engedékeny magyar politikai kommunikáció a kormány részéről az el fog menni egy durvább hangvételbe tavaszig.
De és az amúgy így ennek a konfliktusnak a kezelésében az nem éppen, hogy egy ilyen hátrány, vagy egy ilyen visszás dolog, vagy ezt mindenki úgy kezeli, hogy a magyar választóknak azt mondtak, amit akartok, mert az a lényeg, amit diplomáciai úton, meg a tanácsülésen mondtok.
A bizottságot hajlamos a magyar kormány beállítani egy nagyon erős politikai szereplőnek, akinek egy nagyon kemény akarata van, és azt így-úgy rápróbálja kényszeríteni a tagállamokra. Ez azonban egy nagyon erős túlzás. Nem állítanám, hogy a bizottságnak nincsenek politikai motivációi, vagy nem lehetnek politikai irányadásai, de ha vannak, azok is leginkább Berlin, Párizs, esetleg Róma, vagy sok összefogott kisebb főváros felől érkeznek. Tehát a bizottság az nem tud úgymond megsértődni. Azok nem választott politikusok vezetik. A bizottság inkább egy kockafejű bürokrata intézmény, ahol nagyon komolyan meg kell alapozniuk mindenféle jogi érvekkel, hogy mit miért csinálnak, és mit miért csinálhatnak. Amikor mégis valamiféle elemi felháborodás mozgatja őket, akkor is le kell az egészet tompítaniuk egy ilyen jogi konstrukcióvá, mire az egyik legjobb példa a CEU elüldözése után indított kötelezettségi szegési eljárás Magyarországgal szemben, ahol végül is rájöttek, hogy úgy tudnak az egészbe jogi szempontból belekötni, hogyha a szolgáltatások szabadságára vonatkozó gazdasági területen támadják meg a magyar törvényt. És egyébként meg is nyerték ezt a pert a magyar állam ellen az EU bíróságán, de hát ez egy kicsit ilyen hajánál fogva előrángatott gazdasági témájú per lett a végső soron az egészből. Tehát a bizottság az nem fog visszacsapni. Ezért is szereti az Orbán kormány őket bántani. Az Orbán kormány mindig olyan ellenségeket választ, amelyek meglehetősen gyengék, amelyeknek az ellencsapás képessége teljesen korlátozott, nem veszélyesek. Ilyen volt az IMF elleni plakátháború, vagy a rezsi elleni háború. Tulajdonképpen még a Soros elleni háború is ilyen volt. Mit tud csinálni a Soros alapítvány, ami azért érdemben aláaknázná az Orbán kormány helyzetét. És ilyen a bizottság, a Brüsszel elleni háború is, miközben az Orbánra nézve sokkal veszélyesebb a többi tagállam hangulata. Tehát, hogyha elvesztjük a tagállamok többségének a jó indulatát, akkor abból tényleg lehet baj. Ezt a mostani büntetést egyébként, ha a tagállamok akarták volna, akkor jogilag az eljárásrendben már szeptember 19-én kivethették volna Magyarországra. Tehát itt volt egy ilyen jó indulat, ami egyébként meg elveszni látszik.
Igen, és ugye említetted, hogy annak, hogy ez a jó indulat elveszik, ez a magyar kormány viszonylag látványos orosz barátsága, meg ukrán nem barátsága az oka, hogy ebben szerinted ennek a konfliktusnak a hatására lehet tompulás, vagy finomodás, vagy a magyar kormány mindig azt fogja mondani, amit eddig is, hogy itt a magyar gazdasági érdekekről van szó, ezért barátkozunk Oroszországgal, ebbe senki ne szóljon bele.
Novák Katalin kijevi látogatását már egy ilyen tompulásnak tudom be. Egészen pontosan, tehát én arra számítok, hogy a magyar kormány az megpróbál lavírozni továbbra is, és tesz ilyen gesztust is, meg olyan gesztust is. Mond majd egy ilyet, lép majd egy olyat. És ez az egyensúlyozás, ez meg fog maradni, és akkor a hangsúlyok ilyen-olyan eltolásában lehet majd érezni, hogy éppen most kinél próbál meg több jobb pontot szerezni. Ugye volt most az elmúlt hónapokban egy nagyon erős orosz barát hullám, aminek végül is olyan értelemben meglett az eredménye, hogy a Gazprom hajlandó egy bizonyos árszint fölött hitelben adni a gázt Magyarországnak ezen a télen. Nem tudjuk, hogy hol van ez az árszint, és nem tudjuk, hogy egyáltalán ezen árszint fölé fog-e menni ezen a télen a gázár, de ez akkor is egy eredmény, főleg egy olyan országnak, ami rettenetesen szenved attól, hogy nincs elég devizája, és idén ömlik ki a deviza az országból. Aztán most ugye kellenének az EU-s pénzek. Akkor ezt egy kicsit lecsavarjuk, elküldjük Novák Katalint, ki Kijevbe elítéli a Putyin elnököt, megnyitjuk papíron az Ukrajnának nyújtandó hitelkeretet, csak éppen nem abban a formában akarjuk odaadni, mint az Európai Unió, de közben ott van a kormányhatározat, hogy mi ezt a pénzt nagyon szeretnénk odaadni. Tehát ez a ügyeskedés, kötéltánc, ez valószínűleg megy majd tovább.
És így végül valami olyasmit szeretnénk megkérdezni, hogy hogy látod, hogy most, ahol ez az egész ilyen EU-Orbán kormány konfliktus tart, az valamiféle ilyen fordulópont felé tart? Most visszatérve a podcast elején felhozott ilyen sorozatos hasonlatomhoz, ez most nem tudom, egy ilyen évadfinálé felé tartunk, vagy még ugyanúgy, vagy ez csak egy ilyen kis forduló, és még nagyon sokáig fog tartani az a fajta, vagy ahhoz hasonló dráma, mint ami eddig zajlott most már hát tényleg évek óta.
Nemrég az egyik cikkem ajánlójában azt írtam, hogy a Chicken Game soha nem érhet véget, és ezt komolyan is gondolom. Itt ennek sosem lesz vége. Egyrészt ezek folyamatok, mindig új és új problémák jelentkeznek, és mindig új és új konfliktusokra van lehetőség, és az Orbán kormánynak abszolút az a logikája, hogy gerjesszen is ilyen konfliktusokat, miközben a jelenlegi mainstream európai politikai erőkben egyre nagyobb az igény, hogy valahogy mutassák meg, hogy meg tudják büntetni az Orbán kormányt. Úgyhogy ez egy végeláthatatlan folyamatban látjuk a fordulatokat. Ami most történik, az szerintem egyetem a finálé, de egy elég drámai epizód, hiszen mégiscsak olyan döntés született, ami precedens nélküli az EU-ban. Most már mégiscsak nagyon sok pénzről van szó, és mégiscsak annak ellenére, hogy örökre pénz egyelőre nem veszett el, potenciálisan különböző megegyezésekkel még minden eurócentet fel lehet venni, de azért ez a függőben tartás, ez mégiscsak okoz problémákat. Egyrészt a magyar kormánynak meg kell hiteleznie a már elindított pályázatokat, és ennek a hitelnek van valamennyi költsége mindenképpen. Másrészt a forint gyengüléséhez hozzájárul az, hogyha a piacok, a befektetők attól rettegnek, hogy Magyarországra nem fog jönni EU pénz, és ezért sokkal lassabb lesz a gazdasági fejlődés, mint ahogy az várható volt, vagy akár még az államcsőd kockázata is elvi szinten felmerülhet. Kockázatosabb ide pénzt hozni, romlik a forint. Úgyhogy igenis, és vannak költségei már is ezeknek a vitáknak, és ebből a szempontból erőset húzott a bizottság, várhatóan decemberben erőset fog húzni a tanács, tehát ez egy nagyon fontos epizódokat látunk a szappanoperában, de a szappanoperának sose lesz vége.
Megyeri Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy összefoglaltad eddig a történéseket, meg átbeszéltük. Akkor a következő forduló, úgymond, vagy ilyen mérföldkő ebben a sztoriban, akkor az december hanyadikán? Ne, ezt nem tudom.
Bár csak tudnánk. Eddig úgy volt, hogy december 6-án dönt a pénzügyminiszterek tanácsa. Most Navracsics Tibor mondott egyet, hogy úgy tudja, hogy a magyar ügyet átteszik egy 12-i ülésre, amit egyébként eddig meg se hirdettek. És azt viszont biztosan lehet tudni, hogy december 19-éig kellene a mechanizmus szabályai szerint valahogy a tanácsnak nyilatkoznia. Tehát várhatóan karácsony előtt megszületnek ezek a döntések, és aztán a következő nagyon fontos határidő az a 2023. március vége lesz, amíg teljesíteni kell az igazságszolgáltatással kapcsolatos szupermérföldköveket ahhoz, hogy a helyreállítási alap pénzei hozzáférhetők maradjanak.
Értem, hát biztos vagyok benne, hogy ezekről mind írsz majd nagyon izgalmas cikkeket, amiket majd a hallgatók megtalálhatnak a 444.hu, meg biztos még beszélgetünk is, meg a te podcastodban is beszéltek majd erről, úgyhogy olvassátok a cikkeinket, hallgassátok a podcastjainkat, nézzétek a videóinkat, lépjetek be a körbe, hogy azokat a cikkeket is elérjetek, és készüljetek a karácsonyra kellemes ünnepeket.